Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd, vendégünk ma este N. Rózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő. Kezdjük sokkolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést. Felvételről hallják, témánk tulajdonképpen néhány héttel ezelőtt már volt Katar, most ugye újabb pontjai vannak ennek a konfliktusnak. Mi a konfliktus alapja tulajdonképpen? Mi a baj Katarral?
Katarral tulajdonképpen az a baj, hogy részese ennek a bizonyos öbölmenti együttműködési tanácsnak, ennek a bizonyos GCC, Gulf Cooperation Council betűszóval szokták jelezni, amelyben a perzsa öböl partján levő 6 arab állam tartozik bele, Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok és Omán. Na most rögtön a felsorolásból látszik, hogy van egy nagy, Szaúd-Arábia, és van 5 kicsi. Itt már jelent bizonyos eltolódásokat, vagy különböző érdekeket, de ez a formáció 1981-ben alakult meg, amikor is a két félelmetes nagy szomszéd és túlfegyverzett két nagy szomszéd, Irak és Irán egymást kötötték le egy 8 éves háborúba. Ekkor ezek az öbölmenti országok úgy érezték, hogy na most akkor gyorsan összeszervezzük magunkat, és létrehozunk egy olyan együttműködési formát, amelynek a gazdasági, kulturális, társadalmi aspektusai mellett majd egyszer minden bizonnyal lesz egy biztonsági, biztonságpolitikai, katonai együttműködése is. Ez azonban azóta sem jött létre, bár több hullám volt ebben a kérdésben. Na most tehát megjött ez a formáció, de hát elég hamar kiderült, hogy azért a különböző országoknak különböző érdekeik vannak, és hát éppen ez a viszonylag kicsike Katar, amelynek talán 300 ezer állampolgára van, és az összes külföldi vendégmunkással együtt sem éri el a létszáma 1,5 vagy 2 milliót. Ez a kis ország, ez nagyon sok mindenben más véleményt fogalmazott meg, másként működött. És egy ilyen környezetben, ahol tulajdonképpen az uralkodó családok egymással is rokonságba állnak, meg a lakosság is keresztbe kasul, azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig azt mondták, bármi probléma is adódott, hogy ó, hát ez egy kis családi perpatvar.
Úgyhogy semmi, tehát Katar kezdettől fogva bizonyos kérdésekben más állásponton volt, mint a többiek.
Nem volt ez annyira nyilvánvaló, hiszen sokkal nagyobb fenyegetés volt Irak és Irán. Tehát ugye, amikor nagy veszély van, akkor a kisebb ellentétek eltörpülnek. De Katar most már több évtizede elindította az Al Jazeera televíziót, amelyet itt Magyarországon is mindenki ismer, vagy legalábbis hallott róla. És ez az egész Közel-Keleten és az egész arab világban az egyik legnépszerűbb televízió lett. Ugye ez egy ugyanolyan hírcsatorna, mint a CNN vagy a BBC, ahol folyamatosan reggeltől estig mennek a hírek, illetve hírekről beszélgetős, kommentálós műsorok. És a többi öbölbeli arab országhoz képest ezen a Jazeera-n bizony sokkal szabadabban lehetett beszélni. Azt mondanánk európai terminológiával, hogy sokkal liberálisabb szemléletű volt. Ez volt az egyik. A másik, hogy Katar mindig is viszonylag jó kapcsolatokat, vagy legalábbis normális, működőképes kapcsolatokat ápolt Iránnal, amely az öbölben ugye pont szembe fekszik, ugye az öböl egyik partján helyezkednek el az arab államok, szemben egy ország van Irán, és hát ezzel az Iránnal, különösen 1979 után, az iszlám forradalom után az öbölbeli monarchiáknak hol jobb, hol rosszabb, hol még rosszabb kapcsolata volt. Katar azonban mindig igyekezett valamiféle normális kapcsolattartásra, egyébként Irán is, bármilyen fura az iráni rendszer, egy nagyon pragmatikus rendszer, azért, mert hogy az öböl alatt van egy hatalmas gázmező, ami Katarhoz és Iránhoz tartozik. Na most nem lehet úgy élni, hogy ilyen helyzetben nem állunk szóba a másikkal.
Ugye ez úgy egy nagy gázmező, hogy nem önmagában csak hatalmas, hanem a világ ismert földgázkészletének gyakorlatilag a két leglentősebb része. Tehát egy része a két ország kezében.
Így van, így van. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Irán a világ ismert kőolajkészletét tekintve a negyedik a rangsorban, földgáz esetében a második. És Katar pedig, hát ugye egy picike ország, említettem, nagyon kevés lakossággal, a világ egyfőre jutó GDP-ben messze leköröz mindenkit. És hát aztán vannak olyan egyéb adottsága is Katarnak, ugye ez egy kis földnyelv tulajdonképpen, ami benyúlik a perzsa öbölbe, hogy itt van egy itt van a térségben a legnagyobb amerikai katonai támaszpont, körülbelül 10 000 katonával, és hogy ennek a fontossága a mai események szempontjából mekkora nagy, azt mi sem mutatja jobban, hogy erről a támaszpontról szállnak föl minden nap azok az amerikai gépek, amelyek Irakban és Szíriában az iszlám állam elleni bombázásokat, harcokat folytatják.
Tehát elég összetett a helyzet, elég összetett a kérdés. Ugye fölmerült az, amikor a konfliktus elindult néhány héttel ezelőtt, amikor először ugye az embargót elrendelték, a szankciókat elrendelték Katarral szemben, hogy Katar terroristákat támogat, az iszlám államot támogatja. Van erre érdemi bizonyíték, vagy ez csak egy régi-régi vád Katarral szemben?
Nem, erre konkrét, semmiféle konkrét bizonyíték nincs. Na most ez a terrorizmus támogatás és a terrorizmus elleni háború, az egy nagyon hosszú történet, és nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon összetett is. A terrorizmus és a különböző terrorszervezetek, ismertek és kevésbé ismertek, lokálisak és regionálisak, az egész térség vezetését folyamatosan, hát nyilván sakban tartják, kisebb-nagyobb mértékben. Olyannyira, hogy már 1996-ban Sharm el-Sheikhben összehívtak egy nagy nemzetközi konferenciát, bocsánat, amelyen még Bill Clinton és Boris Yeltsin is részt vett, ott ennek a célja az volt, hogy fogjunk össze a terrorizmus ellen. Azután nyilván nem történt semmi, hiszen nem is hallottunk erről. Majd azután 2001. szeptember 11-e jött, akkor ugye minden újság, minden fórum elmondta, hogy a merénylők között szaudi származásúak voltak a legtöbben. Ez nyilván Szaúd-Arábiának, az államnak rettetesen rosszkor jött, nem szerették ezt, próbálták hárítani. De hát nagyjából a terrorista szervezetek támogatásával két nagyon fontos megállapítást kell tenni. Az egyik az, mint a hidegháborúban, amelyik az egyik félnek felszabadító harcot vív, az a másik szemében terrorista. Na hát itt is, hogy ami az egyik fél szemében esetleg egy elfogadható irányzat, az a másik fél terroristának nyilvánítja. Itt konkrétan az egész közel-keleti térség, sőt az iszlám világ legkiterjedtebb hálózatáról, a muszlim testvérekről lehet beszélni, amely 1928 óta van jelen a palettán, ennek a történetébe talán most nem kellene belemenni, de igazából ez is többnyire azzal a céllal alakult, hogy hát itt állunk ebben a modern világban, amikor a külföld meg a globalizáció ránk kényszerít dolgokat, próbáljuk meg valahogy összeegyeztetni az iszlámmal. És hát ennek vannak aztán olyan ágai, amelyek esetleg adott helyzetben voltak merényletek, vagy ilyesmi. Ez az egyik, a muszlim testvérek. A másik pedig az, hogy hiába az állam maga fekete listára, terrorista listára tesz egy szervezetet, akár az Al-Káidát, akár az iszlám államot, akár bármi mást. De hát itt hatalmas magánvagyonok és magánalapítványok vannak, és tulajdonképpen teljességgel átláthatatlan, hogy ki kit támogat. És tulajdonképpen még hozzátennék egy harmadik szempontot is, hogy hát igen, nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor a szaudi álláspontot akarjuk magunkévá tenni, mert hiszen hát egészen köztudomású, a történelemkönyvekben is benne van, hogy Szaúd-Arábiát egy nagyon radikális, konzervatív ideológiára, a vahábita ideológiára alapozva alakították ki a 18. században. És hát tulajdonképpen az a rettenetesen kínos, hogy ez az ideológia nagyon közel áll például az iszlám államnak az értelmezéséhez. Nem teszek egyenlőjelet, hangsúlyozottan nem teszek egyenlőjelet, de azért ez időnként elég kínos. Tehát amikor a szaudiak azt mondják, hogy a katariak a terrorizmust finanszírozzák, akkor ők arra gondolnak, hogy mert a muszlim testvéreket támogatják. Amikor a katariak visszaválaszolnak, vagy inkább csak hallgatnak, de mindenki érti és tudja, hogy de kérem szépen, hát a szaudi állam, sőt az állam is máig kénytelen, vagy hivatalból kifolyólag, mivel hogy ott van a két szent hely, ott az iszlám bölcsője, mindent, ami iszlám nevében jelentkezik, támogatnia kell.
Mennyire szól vajon ez a mostani konfliktus, tehát mondjuk Szaúd-Arábia és Katar konfliktusa, hiszen mégiscsak ugye az öbölmenti gazdasági együttműködés nyilván Szaúd-Arábia vezeti, mint a legnagyobb ország ennek az együttműködési szervezetnek. Szóval mennyire szól ez a konfliktus Szaúd-Arábia és Irán konfliktusáról, hiszen ugye az imént utalt rá ön is, hogy mégiscsak Katar és Irán már csak a közös földgázkincs, vagy legalábbis a területileg közös földgázkincs apropóján, talán az öbölmenti ország közül a legjobb viszonyban van egymással.
Nem feltétlenül ők vannak a legjobb viszonyban, hiszen például Omán, amely hagyományosan mindig közvetítő szerepet játszik, Omán sincs rosszban Iránnal, de ez nem jelenti azt, hogy jobban lennének. Egyszerűen, tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy na, ha az egyikkel nem vagyok jobban, akkor másikkal feltétlen barát vagyok.
Hanem hogy képzeljük ezt?
Pragmatikus viszonyok vannak. Nem kell a szomszédot azért szeretnem, sem gyűlölnöm, hogy meg tudjunk férni egymás mellett, és meg tudjunk egyezni arról, hogy a héten kisöpri le a folyosót. Tehát igazából nem pragmatikus együttélésekről van szó, szó nincs ilyen nagy összeborulásokról, inkább az van, hogy mindenki nézi a saját érdekeit. Ugye Omán és Irán vannak szembe egymással az öböl kijáratánál, illetve hát az emirátusok van még ott nagyon közel ugye a kijárathoz, a szoroshoz, és talán, ha jól emlékszem, akkor a világ szénhidrogén szállításának egy durván kétharmada így zajlik ezen a szoroson, a hormuzi szoroson keresztül. Innentől kezdve mindenkinek érdeke, hogy azért Iránnal ne menjünk háborúba, és Iránnak is ugyanúgy érdeke, hogy ne álljon háborúba a többiekkel. Na most, amit kérdezett, hogy erre rátérjek. Évek óta arról beszél a szakma, meg a híradás, hogy szaudi-iráni hidegháború zajlik az öböl térségében. Tény és való, hogy Szaúd-Arábia az utóbbi évtizedben, vagy talán még régebb óta sokkal aktívabb külpolitikát folytat, mint annak előtte. És ez még aktívabbá vált akkor, amikor a jelenlegi király Szalmán lépett a trónra, és különösen akkor, amikor egyre nagyobb teret engedett a fiának, Mohammed bin Szalmánnak, akit a közelmúltba léptettek elő az első számú trónörökössé. Ennek a fiatal embernek, aki 30-as évek elején jár, ennek a fiatal embernek a megítélése nagyon kettős, egyrészt rettenetesen aktív, ő szeretné Szaúd-Arábiát egy modern, fejlett gazdaság ba átvezetni, meg is hirdették a 2030-ig tartó tervet, viszonylag liberális eszméket val, tehát például a nőkérdésben és a gazdaság kérdésében. Ugyanakkor az ő nevéhez kapcsolódik a Jemenben vívott háború, amellyel kapcsolatban bizony még a leghűségesebb szövetségese is a szaudiaknak igen komoly kérdőjeleket tesznek föl. Éppen tegnap olvastam, hogy a Jemenben a kolera járvány az most már több ezer fölötti áldozatnál tart. Jemenben már gyakorlatilag nincsen tiszta ivóvíz, már senki nem számolja, hogy hányan haltak meg. Igazából nem lehet tudni, hogy mit akarnának a szaudiak elérni ebben a jemeni háborúba. Egy végeérhetetlennek tűnő és teljesen kilátástalannak tűnő háború zajlik Jemenben, amiért hát bizony a fejlett világ jó része is elítéli Szaúd-Arábiát. Na most van egy szaudi aktivizálódás. A másik oldalon áll szemben az az Irán, amely 79 óta ugye a fekete bárány, vagy a ugye amikor az irániak azt mondják az Egyesült Államokra, hogy a nagy sátán, akkor az Egyesült Államok azt mondja Iránra, hogy a gonosz tengelye, és gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Ez az Irán meglepően pragmatikus, külpolitikájában és viselkedésében is. És most nem szeretném azt állítani, hogy soha nem voltak olyan dolgok, nem volt a 90-es években, nem voltak terrorcselekmények, amelyek az akkori iráni vezetéshez voltak köthetők. Félrejtésen essék, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez az Irán az elmúlt majd 300 évben nem támadott meg soha senkit. Ha őt megtámadták, védekezett. Khomeini ajatolla egy ilyen pán-iszlám elmélettel, nem jó a szó, de az egész iszlám világot akarta megszólítani, mikor forradalmat csinált, és az ő forradalmának az én meglátásom szerint sokkal inkább sajátja a forradalmiság, mint a síitaság. Tagadhatatlan, hogy egy síita alapokon nyugvó modellt építettek ki, de ennek ellenére én azt mondanám, hogy a szaudi-iráni ellentét, ami nagyon jól mutatható kifelé-befelé, nagyon jól eladható azzal, hogy de én szunnita, de én síita vagyok, valójában sokkal inkább egy forradalmiság és egy konzervativizmus, meg az arab, meg a perzsa ellentétek egymással rakódása, amik szembefeszülnek, de igazából kőkemény regionális hatalmi harcokról van szó, amiben ezeket az ideológiai elemeket remekül fel lehet használni.
És akkor elképzelhető az, hogy ugye azt mondta, hogy alapvetően az együttműködés alapja a pragmatizmus, tehát hogy ezek az országok igazából ezen az alapon működnek együtt, vagy élnek együtt, de elképzelhető, hogy Katarnak, vagy a katari konfliktus mögött ott van azért Szaúd-Arábia és Irán szembenállása? Tehát hogy igazából az üzenet részben Iránnak szól?
Hát Iránnak próbálnak minden fórumon üzenni, üzennek is, Irán is üzen vissza, de ezek proxy háborúk, ezek többnyire nem az arab félszigeten zajlanak. Tehát az én meglátásom szerint a szaudi-iráni hidegháború az zajlik Irakban, valamennyire Irak is az öböl partján van, de csak egy nagyon kis szakasszal, tehát általában Irakot nem szoktuk feltétlenül ide számolni, Szíriában zajlik, és ugye azt szokták mondani, hogy Jemenben. Na hát Jemen ugyan az arab félszigeten van, de az arab félsziget túlsó csücskén, és hát egészen a közelmúltig, a nagyon közeli múltig igazából konkrét iráni szerepvállalás nem volt kimutatható, annak ellenére, hogy a szaudiak folyamatosan ezt mondták. Persze Irán küldött pénzsegélyt, meg persze voltak, akiket kiképzett, de iráni katona nem volt Jemenben, nem erről szólt, bár a szaudiak ezt is így állították be. Tehát az arab félszigeten én úgy látom, hogy igazából arról van szó, hogy az arab félsziget az a szaudiaknak a házatája, ha szabad így mondani, vagy saját területük, vagy pedig az ő, ugye Oroszország meg Szovjetunió kapcsán szokták mondani, hogy a közel külföldje, hát tulajdonképpen az arab félsziget az a szaudi érdekszféra, az a legközvetlenebb szaudi érdekszféra, és hát itt ebben a megnövekedett szaudi aktivitásban, abban, hogy az arab tavasz során tulajdonképpen az egyetlen erős arab állam, ami maradt, és változatlannak tűnő, de azért ez nem vagyok benne biztos, hogy így van teljesen, a szaudiak maradtak a 21 néhány arab liga tagállam közül. Tehát ebben én úgy gondolom, hogy elérkezettnek látták az időt arra, hogy akkor tiszta vizeket öntsünk a pohárba, és ebbe a proxy háború rendszerbe tisztázzuk azt, hogy na az arab félsziget az a miénk.
Mielőtt beszélnénk a világ többi részének a Katarhoz és Iránhoz fűződő viszonyáról, hiszen ez nyilván nagyon fontos, egy picit maradjunk még a szankcióknál. Mennyire rázták vagy rázhatják meg Katart a szankciók?
Ugye az újdonság, amivel kezdtük a két héttel ezelőtthöz képest, hogy rögtön mindenki bejelentkezett közvetíteni a szaudi-katari konfliktusba, de ehhez az kellett, hogy ugyan mondják már meg a szaudiak, hogy mit szeretnének. És hát ugye egy héttel ezelőtt látott napvilágot az a soktételes lista, amin felsorolják a követeléseiket, És éppen tegnap éjszaka járt le az ultimátum, a határidő, hogy, hogy addig kell teljesíteni a feltételeket. Azonban nem volt megmondva, hogy ha nem, akkor mi történik.
Most az első... a hírek szerint van újabb két nap talán.
Igen, a kuvaiti emír közvetítésével ő kijárta azt, hogy hát ugye ebbe az öbölmenti együttműködési tanácsi családba ne legyen már rögtön konfliktus, kijárt egy kétnapos hosszabbítást, nem tudom, hogy ennek lesz eredménye igazából, mert nagyjából az a közvélekedés a közvéleményben és a szakmában is, hogy ezek gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételek. Azt itt is a médiában meg sokfele lehetett látni, hogy az első 1-2-3 napban mindent fölvásároltak a katari boltokba, de hát Katar egy pici állam, és ugye említettük már, hogy a világon a legnagyobb egyfőre jutó GDP-vel az emír rögtön intézkedett, és mindent pótolnak, hiszen légiúton bármit be tud vinni a Qatar Airways, kerülőúton jó drágább lesz. Katarban tavaly nyitottak meg egy nagy nemzetközi kikötőt, oda be tudnak mindent vinni. Irán szállít, Törökország szállít. Ugye elfelejtettük mondani, talán meg lehet, hogy a külső szereplőknél a török szerepvállalás. Hát igazából úgy tűnik már a minden helyre állt, és ilyen híreket lehet olvasni, hogy a lakosság egy része panaszkodik, hogy mert a máshonnan behozott tejnek nem ugyanolyan az íze, mint amit ők megszoktak, hogy Szaúd-Arábiából jönnek. Erre azt mondta az emír, hogy jó, akkor beröptetünk 5000 élő marhát az országba, és azt írják, hogy ez lesz a valaha volt legnagyobb kargó szállítás, a élő állat szállítása a Qatar Airways-nek. Qatar Airways kargógépeket vásárol, és azt mondják ebben a pillanatban, hogy mindent meg tudnak oldani. Talán még egy nagyon fontos momentumot hadd említsek meg, mielőtt a külföldi részre térünk, hogy egy festő festett egy hatalmas képet az emírről, ami ki van valahova plakátolva Dohában, és a lakosok sorba állnak, hogy aláírhassák ezt a képet, és állítólag már ilyen emelő daruval kell fölemelni, mert már csak fönt van hely. Tehát egy hatalmas ilyen katari nemzeti érzést, egy összetartozás érzést váltott ki ez az egész konfliktus, annak ellenére, hogy személyes szinten vannak súlyos problémák, hogy csak egy ilyet mondjak, pont egy Egyesült Arab Emirátusok beli és katari nő házassága, ahol született egy gyermek, a gyerek ugye az apja állampolgárságát örökli, és mivel ki vannak tiltva az emirátusok hazarendelt minden állampolgárt Katarból, az apa és a gyerek, az egyéves gyerek ment, a nő nem tudott velük menni. Tehát ilyen személyes tragédiák, én azt gondolom, hogy anyának ez tragédia, személyes problémák vannak, de igazából Katar azt mondta az emír legutóbb egy-két napja, hogy hát simán mindent tudnak pótolni, és már meg is oldották.
Enrózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.